Magasztalva és hála legyen az Úrnak. Ezt minden bizonnyal mi is megtehetjük ma, amennyiben meghalljuk az ő hangját, ma jöhetünk ő hozzá, elmondhatunk neki mindent, ő megért minket, ő mindenre tudja a kivezető útat, ami érintett minket, és ami még érinteni fog minket. Minden, ami ér bennünket, közelebb hoz ő hozzá. Segít a megtisztulási és megszentelődési folyamatban úgy, hogy a végén semmi sem marad meg mindannyiunkból, hanem Jézus Krisztus mindenben megdicsőülten és magasztosan kiemelkedik. Az Úrnak megvannak a módjai és útjai arra, hogy mindannyiunkat megalázzon, mindannyiunkat levetkőztessen. Amennyiben nem tesszük meg mi magunktól, ő segít abban, hogy ez megtörténjen. És alapvetően nem lett megkímélve Isten sem egy gyermek ettől mind a mai napig, hogy sok mindenen keresztül menjen, függetlenül attól, hogy fiatal vagy idős, kicsi vagy testvér vagy testvérnő, minden ember, és ha ma este megkérdeznénk, és mindegyikünk a szívére tehetné szépen a kezét, akkor tanúságot kellene tennünk, vagy be kellene vallanunk, hogy mi mindannyiunknak van valami, ami foglalkoztat bennünket, ami szorongást okoz nekünk. Olyan dolgok, amelyeket Isten szín elé hozunk, tudatában révén annak, hogy ő segíteni fog rajtunk, és mindannyiunkkal mindent rendbe tesz. Nem létezik Istennek olyan gyermeke, aki nem lenne aki meg lenne kímélve minden nehézségtől, minden megpróbáltatástól, minden olyan dologtól, amin Isten minden gyermeke keresztül ment. Ez teljesen lehetetlen. Minden jól megy néhány napig, talán néhány hétig, néhány hónapig, de valamikor és valahogy megpróbáltatások jönnek az életünkre, amelyeken át kell esnünk, és amelyekben beigazolódik a mi hitünk. Olyan dolgok, amelyek talán egyáltalán nem kellemesek számunkra, de egy dolgot tudunk. Tudjuk, hogy kihez fordulhatunk, tudjuk, hogy kiben hiszünk, a reménységünk egyedül ő benne van lehorgonyozva. Amikor a hitetlen embereket bármilyen helyzet érinti, ők tanácstalanok, gyakran nem tudják, hogy mihez is kezdjenek. Mi nem vagyunk tanácstalanok. Ő a mi tanácsunk, ő az erőnk, ő minden, amire szükségünk van. De azáltal, hogy elcsendesedünk, segítséget kapunk. Vannak olyan dolgok, amiket megbeszélhetünk egymással, és vannak olyan dolgok, amiket csak Istennel lehet megbeszélni. És boldog állapotban van az az ember, aki meg tudja tanulni, hogy bármiről csak Istennel beszélgessen. Isten nem felejti el az embereket. Isten elfelejti, és Isten megbocsátja a bűnt. De az emberekkel mindig lesznek nehézségek, mert bennünket néha még mindig az emberi természet ösztönöz az isteni természet helyett. Drága és becses gondolatokat hallottunk Isten igéjéből, és akárki olvassa is fel innen előről, lenyűgöz bennünket, és örülünk, hogy az Úr beszél hozzánk. Úgy hallottam, hogy áldott összejöveteleitek voltak vasárnap, ennek nagyon örülünk. Minden alkalommal, amikor az Úr különleges módon megáll, mindannyian szívből örülünk neki. Zürichben is megörvendeztetett az Úr közel volt hozzánk, és megáltott minket. Bármi is legyen az oka, én szeretem az ottani embereket, és remélem, hogy az Úr ott is el fogja érni az ő célját, és elkészíti az öveit, akik ott azon a helyen is szintén összegyűlnek közelről és távolról, hogy meghallgassák az ő szavát, és megszívleljék, amit Isten üzen hozzánk. Tekintetemet még az utolsó proféciára szögeztem itt, amit az Úr adott nekünk itt ezen a helyen. Egyszerűen azért jut eszembe, mert azt olvastuk, hogy ragaszkodjunk, vagy kapaszkodjunk bele az élet igéjébe. És itt azt mondja, hogy az én népem. Igen, bizony, ez az, ami korszerű. Ez az utolsó idő, és ti hallottátok az én szavamat. Tudomásul vettétek az én igazságomat. Mi nem valamilyen szavakat hallottunk, mi a mindenható Isten szavát hallottuk. A teljhatalom szavát, az élettel telített szavakat. Maga Isten van jelen az ő szavaiban. Az ő szava szellem és élet. Bárhol is legyen az, ahol az ő szavát halljuk, és hittel befogadjuk, ott történik valami. Ez megemlékeztet engem a legutóbbi vagy utolsó előtti rádió közvetítésünkre, ahol röviden érintettük a gyógyulásokat, és ha hisztek, ha nem, az emberek a rádióhallgatás közben megtapasztalták az ő gyógyulásukat. Mi talán már elég sokszor hallottuk itt úgy, hogy már nem érint annyira bennünket, mint ahogyan a semmiből megérinti az embereket, akik hirtelen meghallják, és rájönnek, hogy most őhozzájuk vannak intézve, mondottak, most Isten őket vette figyelemben, és már is történik valami. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak a levelekért, amelyek itt ilyen módon is áldásnyomokat hagynak maguk után, és átéljük azt, hogy nem tér üresen vissza az ége. Ezekben a napokban újra meghallgattam Branham testvér néhány prédikációit, keresek valamit, és még nem találtam meg, de szó szerint azt mondja benne, hogy az isteni gyógyítás olyan, mint a kivetett horgász horog, mint a horgot, amit kihajtanak a halászatkor. És azt mondja, ha csak az isteni gyógyulás lenne hirdetve, akkor az célt tévesztene. Mindazonáltal, ha a hal ráharapott a csalétekre, és utána Isten üzenete közhírré van téve, az íke üzenet maga, akkor ez betöltötte az értelmét és célját. És azt szeretnénk, hogy az Úr elérje az ő célját, és tegye nyilvánvalóvá az ő jelenlétét. És mi hiszünk az ő szavának. Nemrég olvastuk itt, utoljára tegnap olvastam el Zürichben, vagy vasárnap a Zürichben, a Jakab leveléből, hogy a felülről jövő bölcsesség tiszta, valódi, kétségtelen. És elolvashatjuk az első korintusi levél első fejezetében, az utolsó versekben, hogy Krisztus bölcsességé, a bölcsességen alapuló felismerésé, a megváltásá, igen, nyugodtan mondhatjuk, minden élet számunkra. És ő a mi bölcsességünk, akkor csak tisztaság, tisztesség, csak igazság, csak hit, minden, amire szükségünk van, azt megtaláljuk ő benne. És itt a kinyilatkoztatás által az lett intézve hozzánk, és ti hallottátok az én ígémet. Ez valami nagyszerű dolog. Ennél többet nem is mondhatott volna Isten nekünk. Nem emberi szavakat hallottunk, hanem Isten szavát hallottuk. Minden ember szava értelmezés, és a halált hozza magával. Isten szava az élet, és aki befogadja, az a halálból már is által ment az életbe. És így folytatja itt, ti tudomásul vettétek az én igazságomat. Micsoda megerősítés? Jézus azt mondja, az én szavam az igazság. És amikor befogadtuk az isteni ígének ezt az igazságát, amely az élet maga, két dolog már is megtörtént. Mi magunk által mentünk a halálból az életbe, és minden valótlanságból az igazságba átjutottunk úgy, hogy az igazságban megszentelődhetünk. Majd így folytatja, ez egy dicsőséges igazság. Ez nem csak egy valamilyen igazság, amit csak úgy mellékesen tudomásul lehetne venni és félre tenni, ez egy dicsőséges igazság. Így hallottuk, így olvashatjuk, ez egy dicsőséges igazság, Isten értékes ígéje, amely ebben az időben eljutott hozzánk, tudomásul vettük. De aztán azonnal a figyelmeztetés, ami mindig Isten beszédének a bizonyítéka, azonnal a figyelmeztetés, de jaj annak, aki közömbösen elmegy az én ígém mellett úgy, hogy nem veszi azt figyelembe. Jaj annak, aki közömbösen elmegy az én ígém mellett úgy, hogy nem veszi azt figyelembe. Amennyiben mi abban az állapotban kerülnénk, hogy itt látnánk a dicsőség urát megtestesülten, amint az ajkát mozgatja, és hallanánk a szavait, rémület járna át minden tagunkat, és a lábaihoz találnánk, mondván, Uram, nem vagyunk méltók arra, hogy hozzánk szólj. Nem vagyunk méltók arra, hogy egy tető alatt légy velünk. Nem vagyunk méltók arra, hogy kegyelmeddel ránk tekints, vagy ránk tekintettél. Itt a figyelmeztetés, de jaj annak még egyszer, aki közömbösen elmegy az én szavaim mellett úgy, hogy nem veszi azt figyelembe. Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten szava akkor is megmarad, amikor az ég és a föld már felbomlott. Akkor Isten szava még mindig létezően fennáll, és azok is, akik magukba fogadták, akik számára Isten erejévé vált. Pál apostol azt mondja, a hitetleneknek ez bolondság, amit hirdetünk, nektek azonban, akik hisztek, Isten ereje. Ez egy dicsőséges íge, a tanítás vagy az oktatás szava, a kinyilatkoztatás, a rendreutasítás, az élet szava. Egy dicsőséges szó. És nem volt még olyan idő, amelyben Isten ígéje olyan dicsőségesen, olyan világossággal lett volna hirdetve egyértelműen, mint a mi időnkben most. Jaj annak, aki közömbösen elmegy az én ígéim mellett úgy, hogy nem veszi azt figyelembe. Testvérek és testvérnők, én nem tudom, de amikor egy ilyen intelmet helyez ide Isten szelleme a gyülekezet közepete, akkor legalább azt a kérdést fel kellene tennünk magunknak, Uram, elmentem-e én magamat a dicsőséges ígéd az élet és az igazság ígéje mellett közömbösen bármely pontban úgy, hogy nem vettem azt figyelembe, nem csak egy pontra lett utalást téve, amiről azt mondanánk, hogy ha halljuk az ígét, vegyük csak így és prófétát, egyikünk sem menne közömbösen mellette, de Isten ígéje összesen 66 könyvből áll, és sok fejezetből, egyik borítótól a másik borítóig, úgy, hogy itt minden szorgalommal figyelnünk kellene ezen a helyen arra, amit Isten ígéje mondani akar hozzánk. Vagy nekünk. Mert szent emberek szóltak a Szent Szellem által indítatva, mégpedig azokhoz, akik ugyanúgy hajlandóak voltak a Szent Szellem beszédét magukba fogadni. Isten szelleme nem a mi elménkhez szól, hanem Isten szelleme arra adatott nekünk, hogy átlényegítse és kibontakoztassa az ígé értelmét. Majd itt folytatjuk, itt vannak még ruhák, öltözzetek felbe. Arra az egy proféciára gondolok a Kárhófban, nem tudom hányan voltak akkor ott jelen évekkel ezelőtt, amikor a profécia elhangzott ott, hogy közvetlenül a bejáratnál, vagy nem túl jól emlékszem, de minden esetre ott arról volt szó, hogy öltsük fel azokat a ruhákat, amelyeket az Úr a rendelkezésünkre állított. És ha összehasonlítjuk ezt a proféciát a szavakkal, és az ő mennyasszonya elkészítette magát, és megadatott neki, hogy fényes fehér vászonruhába öltözzenek. hogy ne találtassunk mesztelenül azon a napon, amikor az Úr Jézus eljön. Itt még vannak ruhák. Nos, talán ti azt mondjátok, hogy hol lennének. Itt vannak. A rendelkezésünkre állnak, hogy Isten népeként, mennyasszonyi lelkekként felöltözhessünk az igazság ruhájába, amely kegyelemből megillet bennünket. De mint egy földi, a természetes embernek ugye fel kell öltöznie, neki meg kell ragadnia néha a ruhát, az nem repül úgy senkinek a feje fölött, hogy úgy van, hanem úgy van, hogy néha meg kell mozdítani is valamit, és Isten azt akarja, hogy hitben vegyük fel a ruhát, amit ő a rendelkezésünkre állított. Ezt a fáradtságot kell vegyük magunknak, hogy felöltözzünk, és ne találtassunk mezitelleneknek, és ez mind összefügg egymással. Itt, ha ez itt nagyon lassan, gondosan elolvassuk, és minden mondatnál és szónál megállunk, nagyon sokat, sok mindent ki tudunk belőle vonni. Néha előfordulhat, hogy hallunk egy proféciát, hazamegyünk, és elfelejtjük, hogy az írás mondja, mint valaki a belenézett a tükörbe, majd később elfelejtette, hogyan néz ki, és újra tovább folytatja útját. Ennek nem lenne szabad így lennie. Amikor az Úr beszél, hálásak vagyunk, hogy még mindig szól, rossz lenne, ha megszűnne, és nem beszélne. Akkor nem is kellene eljönnünk, akkor otthon maradhatnánk. De hála legyen Istennek, hogy még mindig beszél, és hogy szól hozzánk. De jaj annak, aki közömbösen elmegy az én szavaim mellett úgy, hogy nem veszi azt figyelembe. Itt vannak még ruhák, öltözzetek fel, ékesítsétek fel magatokat, készüljetek fel. Ez egy felhívás, ugyanakkor egy parancs mindannyiunkhoz intézve, hogy magunkra öltsük az igazságosság ruháit, az üdvösség ruháit, amelyek a mennyasszonyra várnak, és felöltözzünk, hogy ékesítve legyünk azzal. És valóban az áll írva, hogy az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy felkészítette magát, és itt a felszólítás, készüljetek fel. Ez pedig megemlékeztet bennünket arra az ígére, készüljetek fel a tetterős előrenyomulásra, hogy menetelre, és öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét, és emlékeztet bennünket arra az ígére is, és akik készen álltak, bementek. És amikor itt meg van írva, hogy amikor ez az lett intézve hozzánk, hogy ez a korszerű idő, ez az utolsó idő, hányszor hallottuk már ezt? És akár az is megtörténhet velük, hogy szokássá válik anélkül, hogy elhatalmasodna rajtunk, és mégis úgy szólna a szívünkhöz, ahogyan szólnia kellene. Mert egy vihar fog átvonulni, ez is mindig a velejárója. És tudjátok, a régi időkben, amikor behordták az aratást, a szél gondoskodott arról, hogy a búza el legyen választva a pejvától. És minél több vagy nagyobb volt a szél, a vihart még jobban szerette az egész nép, mint a szelít susogást a széknek, mert hogy a pejva egy kicsit túl nagyon ragaszkodott a búzához. Az Úr egyáltalán nem szereti, ha dolgok közel maradnak egymáshoz. Ő gondoskodni fog arról, hogy létrejön egy igazi nagy vihar, hogy a pejva, ahogy az írás mondja, el legyen fújva a széltől, de a búzát azt összegyűjti az ő csűrjébe. És ha itt megvan ez a belejelentés, az összefüggésben, a dicsőséges igazsággal, amit hallottunk, az ígével, amit hallottunk, és a ruhák felöltözésével, és hogy ne menjünk el közömbösen annak figyelembevétele mellett, és díszítsük fel magunkat, és készüljünk fel, mert vihar fog átvonulni. Ez szükségszerű. Isten ezt már elég régóta bejelentette, és többször is hangoztatta, és el is fog érni, jönni. De aztán az egész át fog menni a szeretet irányába, amire ugyanis hogy szükségünk van. És aztán így folytatódik. Ó, ne álljatok ellene az én szellememnek, én népem, mert eljön az idő, amikor szükségetek lesz a szeretetemre, ezért ékesítsétek fel magatokat, és ne álljatok ellene a szellememnek, én népem. A hitetlenek, ők nem állítják meg Isten munkáját. A hitetlenek egészen más természetűek, más feladataik vannak, más érdekeik más érdeket tartanak szem előtt, itt Isten házában kell egy útot készíteni az Úrnak. Itt minden ellenállás félre kell legyen téve, hogy az Úr dicsőségesen megnyilvánulhasson, hogy az Úr dicsősége megnyilvánulhasson. Az övei által, akik oda szentelték magukat teljesen neki, és akiket Isten szelleme felhasználhat. Én nem ismertem az összefüggéseket, de nagyon jól tudtuk, amikor a megszakítás jött, hogy volt némi ellenállás, és az Úr ismeri a szívemet. Ezt itt nem lehetett tudni, vagy talán olyan csendes volt, hogy nem hallottam itt elő, ne állj ellen a szellememnek. És emlékezhettek arra, hogy mit mondtam utána. És most majd újra felolvastam, anélkül, hogy közben tudtam volna. De a szívemben rögtön tudtam, és az volt az ösztönzés, hogy állj fel, és mondd meg nekik, hogy minden ellenállás megszűnjön. Még az is megtörténhet, igen, kérdezitek ti, miben áll az ellenállás? Tudjátok, már csak az a gondolat, ó, mindig ugyanazok, ez önmagában is elég lenne. Ha bármelyikünk tudatában lenne annak közülünk, hogy Isten szelleme milyen gyorsan visszavonul, levetnénk a cipőnket a lábainkról, és szent tisztelet tudattal jönnénk erre a helyre, és gondolatainkat és érzékeinket az Úrnak rendelnénk alá, és azt mondanák, itt vagyok, fogadj el úgy, ahogy vagyok. Már egyetlen egy gondolat is, amely nem Isten akarata szerint való, megszomoríthatja Isten szellemét, és gátló tényező lehet. Nem azért vagyunk itt, hogy rákérdezzünk a mi értekre. Még csak fel sem kellene tennünk olyan kérdéseket, amelyekre amúgy sem kapunk választ. A lényeg az, hogy mindenki közülünk egyen-egyenként belsőleg lépést tartsunk azzal, amit Isten szelleme éppen végez, cselekszik. Akkor minden lehetséges. Akkor még az is megtörténhet, hogy nem mindig ugyanazok az emberek, hogy akár másokat is magával ragad Isten szelleme. Sőt, még Branham testvérrel is megtörtént, hogy a hátul ülő prédikátorokat leküldte az emelvényről, miközben azt mondta, hogy elég ördög van én előttem, nincs szükségem rájuk még mögöttem is. Üljetek oda, ahova akartok. Nos, nem olyan egyszerű az egész. Mi itt vagyunk, természetesen földi, testi értelemben jelen vagyunk, de azt nem látjuk, hogy mi minden zajlik még le körülöttünk. Egy Isten szolgálaton Isten el kell, hogy érje az ő kitűzött célját. Nekünk pedig képeseknek kell lennünk a gondolatainkat rendszerezni, sőt, alárendelni magunkat Istennek, és akkor az Úr szabad útot kap, hogy hatalmas módon kinyilatkoztassa magát. A Szentírásban látjuk és olvashatjuk, hogy az Úr kiosztott bizonyos ajándékokat, és az ő kiosztott ajándéka és elhivatásai visszavonhatatlanok, és hogy nem bánja meg, vagy nem sajnálja, bármi legyen az, amit tesz, azt az ő dicsőségére és felmagasztalására teszi, és nekünk örülnünk kellene ennek teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Senki sem mondhatja, hogy igen, nem vagyok proféta, mi beleszólásom legyen nekem. Az Úr gyülekezetében mindenkinek kivétel nélkül mindenkinek megvan a helye. A lényeg az, hogy Isten szeretetében a Szent Szellem fegyelme és vezetése alatt gyűljünk össze ezen a helyen, hogy itt elérhesse Isten az ő célját. És itt folytatódik tovább. Tényleg nem a nagy felismerés, nem emberi bölcsesség. Ez nem intelligencia, hanem csak az én hatalmam, az én erőm, amelyben járnotok kell, amelyben mennetek kell, és amelyben meg kell állnotok. Nos, úgy van, hogy nem a mi képességünkön múlik, nem az, amit mi találunk, vagy kigondolunk magunknak, hanem az, amiénk lenne, azzal elvétjük a célt. Nekünk meg kell tanulnunk, Uram, a Te bőségedből kegyelmet kegyelemre nap mint nap merítünk. Mi rá vagyunk utalva Isten kegyelmére, életünk minden egyes lépésénél, minden egyes lélegzetvételünknél, emlékeznünk kell Isten kegyelmére. Ha az Úr nem nyilatkoztatta ki volna az ő kegyelmét az életünkben, akkor hol lennénk ma? Belegabajodva valamilyen dolgokba, nem számít, hogy milyen jellegűek, Istennek csak azok tudják allávetni magukat, akiknek az Úr kegyelmet tanúsított, és ő megismerteti velük az ő útjait, és megengedi, hogy részt vegyenek abban, amit tesz, végez, és útat készított, ahol egyáltalán nincs út. A mi Istenünknél minden ilyesmi lehetséges. Itt a felolvasott ígében, ha tehát van, Filippi 2.1, ha tehát van egy a Krisztusban kimondott figyelmeztetés, egy rendreutasítás, ha van egy szeretetteljes bátorítás, van közösség a szellemben, ha van egy bensőséges részvét, együttérzés és irgalmasság, könyörület, tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egy véleményen, egy gondolatmenetben vagytok egyforma lelkületűek, azáltal, hogy ugyanazt a szeretetet ápoljátok magatokban, és egységes ugyanazon cél felé igyekeztek. Amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból, noha igaz, hogy az ő tanítványai közziállt, és azt mondta, békesség nektek, de ezután az van írva, hogy megtorgálta a hitetlenségüket, és szívük keménységét, rendre utasította őket, megragadta őket, és rámutatott arra, hogy miben kell megváltozniuk az ő jelenlétében. És csak az ő szelleme képes arra, hogy Jézus Krisztus természetét mindannyiunkban feltárja. Minden igyekezetünk és erőfeszítésünk hiába való. De itt azt írja az apostol, ha tehát van egy a Krisztusban kimondott rendreutasítás, van egy szeretetteljes bátorítás, közösség a szellemben, egy bensőséges részvét, könyörület és irgalmasság. Így tegyétek teljessé örömet azzal, hogy egy véleményen, egy gondolatmenetben vagytok. Isten az emberének az volt a szívügye, hogy egy tiszta és szent mennyasszonyt vezessen az Úr elébe. Olyan embereket, akik bensőségesen össze vannak kötve egymással és az Úrral a szellem közösségében. A mi közösségünk ezen a helyen nem egy földi jellegű, azonos gondolkodású emberek közössége, hanem az isteni gondolkodásúaké, hogy mindazok, akik idejönnek, ugyanolyan gondolkodásúak vagy belátságúak legyenek, mint Jézus Krisztus is volt, ahogyan az ebben a szakaszban tovább is írva van. Mit válaszoljunk ezekre a szavakra? Csak felkiáltani tudunk, Uram, segíts rajtunk, és könyörülj rajtunk, tégy belőlünk olyan embereket, akik képesek legyenek a Te útaidon járni, akikben megmutatkozik a Te természeted, olyan embereket, akikben Te elírod a Te célodat. Majd így folytatódik. Az az ége, amelyet már hallottunk hangsúlyozva, hogy bizonyítsátok be magatokat fedhetetleneknek és tisztának, Isten fedhetetlen gyermekeinek ebben a pervers és elfertült emberiség közepete. Igen, ha Pál apostol már akkor is egy pervers és elfertült emberiségről beszélt, mit mondana ma? De Isten megajándékozott bennünket. Kegyelemmel talán ugyanazokat a szavakat használná ma is, hiszen semmi sem változott. Isten szelleme mindent előre tudott, és az ő szava időt álló. Mindig is mindenkor érvényes a hívőkre, és ugyanígy a hitetlenekre is, mindenkor és minden időben. De ez egy eltorzult és megromlott nemzedék. Még az Úr Jézus is azt mondta annak idején, és elítélte annak a generációnak a nemzedékét, és eltorzultnak, elfajzottnak tüntette fel őket. Természetesen mindannyiuknak megvolt a saját külsőséges megnyilvánulási formái, de nem értették meg, hogy Isten mit tett abban az időben. És az apostol éppen ezt akarja szem előtt tartani. Ragaszkodjatok az élet ígéhez, nekem a dicsekedésemre, a Krisztus napjára, mert akkor nem futottam hiába, és nem fáradoztam hiába. Ha valaki arról beszél, hogy ott egy jutalom vár ránk, mindez nem igazán érinti meg az én szívemet. Én csak ott akarok lenni mindazokkal együtt, akik hallották, tudomásul vették az Úr szavát. Nekem semmi szükség a jutalomra, ha az Úr megadja, legyen meg, de én csak egy dolgot tartok szem előtt, hogy a jutalmam legyen meg mindazok, akik hallották Isten szavát ebben az időben. Semmi másra nem vágyom, nem kívánok magamnak. Csak azt, hogy mindannyian, akik ebben az időben kegyelmet találtunk Isten színe előtt, akik hitet tudtunk tanúsítani az igazságnak, akik meg tudjuk különböztetni a világosságot a sötétségtől, az igazságtól, a hazugságtól, hogy ne keverjünk össze semmit, hanem tartsuk szemmel az egyértelmű megkülönböztetést, az elkülönítést. Mert Isten kezdettől fogva létrehozta az elkülönítést, mert meg van írva, hogy elválasztotta a világosságot a sötétségtől, megnevezte a sötétséget, és nevet adott a világosságnak is. És minden a mai napig így van, és ezen senki sem fog változtatni tudni semmit. Bennünk is ugyanaz az Isten szelleme van, amely minden szolgán és prófétán keresztül szólt egészen a mi időnkig, hogy nekünk is meglegyen ugyanaz a különbségtétel a világosság és a sötétség között, a között, ami Istentől való, és ami nem Istentől jön. Hányszor hallottuk már ezeket a szavakat, a kiválasztottakat nem lehet megtéveszteni. És az egyetlen mérce, amely alapján megítélhetjük magunkat, ami szerint igazodhatunk, az Isten szent ígéje. Aki az ígében megmarad, az megmarad ő benne, és ő bennünk. Bármit is kérhetünk, amit csak akarunk, és megadatik nekünk. Csak nagyon röviden az itt feltett kérdésekről. Az első kérdés ennél fogva a Róma 8 első versével kapcsolatosan, és a 2 Korintus 5.17-tel. Itt azt mondja, és más helyeken is szerepel a Krisztus Jézusban való állapottal kapcsolatos szókifejezés. Mit lehet ez alatt érteni? És mi által jut be valaki Krisztus Jézusban? A Róma 8-ban ezt olvassuk. Nincs tehát semmi kárhoztató azokon, akik Krisztusban, Jézusban vannak. Aztán a 2 Korintus 5.17. versében biztosan lesz egy hasonló szó. Talán csak felnyitjuk a 2 Korintus 5.17-et, ott azt mondja Pál apostol. Itt áll, azért, ha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés, vagy új alkotás, a régi elmúlt, imé új dolog jött létre. Hát igen, itt a kérdés, hogyan kerül valaki oda, hogy a Krisztusban legyen elrejtve. Nyilván ennek kapcsán nagyon rossz itt megfogalmazásokat keresni, de egy dolog biztos. Krisztus a hit által vesz lakozást a szívünkben. Ez az egyik dolog. Amennyiben bűnbocsánatot nyertünk a bűneinkre és vétkeinkre, és megvan írva, én elmegyek ahhoz, és betérek hozzá, hogy vele vacsorázzak, és megvan írva az is, hogy aki hallja az én szavaimat, és hisz abban, és befogadja azt, aki elküldött engem, annak örök élete van. Számos bibliai ígeversek beszélnek arról, hogy Krisztust befogadjuk a szívünkben, és hogy ő hit által lakozást vesz azután a szívünkben. Amikor az a szó kifejezés van használva, hogy Krisztusban, az gyakorlatilag azt szimbolizálja, azt állítja szemünk elé, ami Isten cselekvéseként történik, vagy létrejön bennünk. Valószínűleg mindig abban az összefüggésben áll, például az 1. Korintus 12-ben, ahol arról van szó, hogy mi mindnyáján egy testé lettünk, belekeresztelve egy szellem által. Egyrészt Krisztus van bennünk, másrészt pedig nekünk is ő benne kell legyünk elrejtve. Ő eljön és a hit által beköltözik, lakozást vesz a szívünkben. Amikor a szellem által, az íg által kimunkálja vagy kieszközli a bűnbánatot, és az ő vér által részesedünk a megbocsátásban, és bizonyosságot nyertünk arról, hogy Isten szín előtt megbocsátást nyertünk, akkor kegyelemben részesedtünk, beköltözik, lakozást vesz életünkben, hogy megtérjünk, születésnek, újjászületésnek vagy bármi másnak nevezzük, nem számít. A fontos az, hogy valami új jött létre bennünk, de aztán, ahogyan azt már elég sokszor hallottuk is, edények vagyunk. De ezek az edényeket aztán szolgálatba kell legyenek állítva, és a Szentély megszentelte az edényeket, hogy szolgálatba lehessenek állítva azután. Azt is tudjuk, hogy az Ószövetségben elég edény volt ahhoz, hogy az Úr templomában minden feladatot el tudjanak látni. De ezeket az edényeket felszentelték az Úrnak, és aztán, hogy a felkenetés által devér alkalmazásra került, ahová tartozott, és az olaj is oda lett áldozva, meg lett szentelve, fel lett kenve, hogy minden az Úr szolgálatába lehessen állítva. Mi itt mindannyian ezen a helyen, és nem hiszem, hogy van olyan jelenlévő között, mindannyian, akik ne tudnánk azt mondani, hogy én hiszem, hogy az Úr Jézus beköltözött az én szívembe. Mármint hadd mondjam azt, hogy mi mindannyian, akik itt összegyűltünk az íge hallatára, elmondhatjuk, hogy befogadtuk Jézus Krisztus az Úr szava szerint, és úgy van, hogy ahányan befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekévé legyenek, mégpedig azoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem emberi vérből vagy emberi ösztön szerint, nem emberi akaratból, hanem Istenből születtek. Ezek az Isten fiai és leányai. De aztán úgy van, hogy az Úr most velünk, mint fiakkal és leányokkal el akarja érni az ő célját. Létre akarja hozni a kapcsolatot velünk, és arra szolgálatra akar felhasználni bennünket, amelyet ő elrendelt. Szóval ez a két dolog fennálló. Az egyik Krisztus mi bennünk, a másik pedig mi ő benne elrejtetten. És a Biblia mindkettőről tanúskodik. Amennyiben valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés. És a Biblia ugyanazt azt is mondja, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. És még számtalan olyan szentírási idézeteket tudnánk felsorolni, amelyek megvilágítják ezt a két pontot vagy oldalt. Ezekről nem lehet igazán sok mindent elmondani még. Egy dolog azonban bizonyos mindannyiunkban, az a mélységes vágyakozás, hogy az Úr elérje valamennyünkkel az ő célját, ez megvan mindannyiunkban. És hogy mi, akik hívőkké lettünk, abban az áltásban részesüljünk. Tehát, hogy meg legyünk áldva általa, mégpedig egy olyan módon, hogy mások is lássák, hogy egyszerűen azt kellene mondaniuk, ezek az Úr áldottai. Ezek nem csak olyan emberek, akik arról az áldásról beszélnek, amit mások kaptak 4, 5 vagy 2000 évvel ezelőtt, vagy ennek a nemzedéknek az elején, vagy valamikor, hanem hogy nyilvánvalóan el lehetne mondani azt, hogy ezek az Úr jelenlévő áldottai. Láthatjátok az arcukon, olyan légkör veszi körül őket, hogy jól érzitek magatokat körülöttük. Isten szelleme veszi körül őket, ők Krisztusban vannak. Ő bennük, és ők Krisztusban. És azt hiszem, ezt mondja az Úr Jézus valahol, talán a János 14-ben, azon a napon megtudják, vagy felismerik majd, hogy én te benned vagyok, és te én bennem, és én bennük, hogy mindnyájan egy legyünk. Ennek a tökéletes isteni egységnek meg kell valósulnia, létre kell jönnie, és csak ott jöhet létre, ahol Isten szelleme az ígén keresztül, és bármilyen módon, ahogyan ő akarja, elérje az ő célját, és hogy tudjon munkálkodni. A további kérdés pedig így hangzik, mire van utalással Pál a Róma 8. fejezetének 9 és 15-ben. Róma 8.9-ben áll, ti ellenben nem vagytok húsvér testben, hanem szellemben. Nevezetesen akkor, ha Istennek szelleme valóban bennetek lakik. Ha pedig valakiben nincs meg a Krisztus szelleme, az ilyen ember nem is az övé. Nem tartozik ő hozzá. És akkor a 14. vers. Mert mindazok, akiket az Isten szelleme vezérel, akik hagyják magukat Isten szellemétől vezetni, azok az Isten fiai. Igen, minden ugyanabba az irányba megy. A kérdések már, és aztán megy tovább, itt a kérdés aztán tovább megy, hogy ez összefüggésben van az apostolok cselekedetek 19.6. versével. Bizonyára az apostolok cselekedete 19. fejezete, a 6. verse, ahol ezek az emberek ott megkapták a Szent Szellemet, és utána magasztalták az Urat. Igen, a 6. vers, apostolok cselekedete 19.6, és akkor, amikor Pál rájuk tette a kezét, rájuk szállt a Szent Szellem, és nyelveken szóltak, és profétikusan beszéltek. Igen, ez mind összetartozik. Minden bibliai íge, hely vagy íge szakasz, amely erről a témáról szól, ugyanarról a tényről tanúskodik, hogy természetfeletti dolgok történnek ott, ahol a szellem természetfeletti módon dolgozik, működik. És a szellem, Isten szellemének ez a természetfeletti működése sokféleképpen megnyilvánul a gyülekezetben. Vagy a próféta már kijelentésben adta, hogy látomások jelennek meg, és álmok, kinyilatkoztatásokat kapnak álmokban, és sok mindent prófétálnak, és így tovább, ahol Joel próféta már előre kijelentette. A lényeges dolog az, hogy nem azt mondjuk, Uram, add meg nekem most ezt a dolgot, vagy azt a dolgot, amelyet te kijelentettél, ez így nem megy. Csak azt mondhatjuk, Uram, tölts be engem a te szellemeddel. Ami azután jön, ami túlcsordul, amelyben Isten megdicsőíti magát, hogy aztán az milyen módon történik és folytatódik, az már Isten dolga legyen. Aztán már régen megtanultuk, hogy nem szabad elkötelezni magunkat semmi mellett, hanem hagynunk kell, hogy Isten szelleme úgy munkálkodjon, ahogyan neki tetszik. De semmiképpen sem szabad azt gondolnunk, hogy Isten ígéje hatályon kívül lett helyezve, ellenkezőleg. Maga Jézus mondta az Ószövetségre utalva, nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, sem a prófétákat megszüntetni, hanem hogy beteljesítsem azokat. Nincs olyan íge hirdetés, amely feloldja Isten ígéjét hatályon kívül helyezi, hanem az íge hirdetés csak olyan jellegű lehet, amely Isten ígéjének beteljesedéséhez vezet. Ezt észben kell tartanunk, ezt tudnunk kell, különben oda jutunk, hogy azt mondjuk, ez vagy az már nem érvényes, akkor befejezésül mondjuk ki, ahogy hallottuk a szombaton, mivel maradunk hátra, mit higgyünk. Mi mindent elhiszünk, és ugyanaz az Isten, aki felébresztette bennünk a vágyat, és belénk ültette a vágyakozást, a sóvárgást, ugyanaz az Isten fogja azt ki is elégíteni, megitat bennünket az örömmel, mint egy áradattal. De egy dologra vigyáznunk kell, figyelemmel kell tartanunk, drága testvéreim, hogy letegyük a keresztnél Jézus lábaihoz mindazt, ami nyomaszt bennünket, és azt mondjuk, Uram, itt vagyunk megfáradtan és megterhelten. Mindent elhozunk telődbe, amink van, és ami vagyunk, és meg vagyunk győződve arról, hogy ő megszabadít, segít, felemel és megállt. Úgy, hogy képesek leszünk innen elmenni, mint az Úr áldottai. Nem is annyira arról van szó, hogy egy bizonyos tapasztalatot, vagy így, vagy úgy nevezzünk, vagy azt mondjuk, hogy így és így kell lennie, hanem ahogy Isten vezet, úgy kell lennie. És amit ő ad, azért hálásak vagyunk. Ő már az Ószövetségben azt mondja, az én népemnek bőségesen kijut az én ajándékaimból. És az Új Szövetségben az áll írva, az ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. Hadd szálljanak ezek a szavak a szívünkbe, és hogy soha ezen a helyen is tudjátok, hogy mi már régóta nem tűztük ki célul, hogy itt bármilyen erőszakkal prédikáljunk, hanem Isten kezére bízzuk, hogy az ő ígéje mindannyiunkban kimunkálja azt, amire ő elküldte azt. Mindazonáltal azt tanácsolnám nekünk, különösen az utolsó kijelentéssel kapcsolatosan, hogy olvassuk el újra imádságos lelkülettel, és mondjuk, Uram, mire tetted rá az újadat az én életemben? E beszéd alatt, ami előttem van. Mit akarsz még mondani nekem ezzel? Melyik pont az, ami itt ki lett fejezve, ami szóvá lett téve, ér engem? Vagy mindegyik engem érint, hol állok, hol haladok, hol találom magam, Uram? Ne hagyj a sötétben, adj nekem világosságot az útaimról, az álláspontomról, a te szent színed előtt. Légy kegyelmes hozzám a te szent nevedért, és az Úr meg fogja tenni. De, ha úgy teszünk, ahogy Schmidt testvér bizonyára a szombati bevezető ígeversekben mondta, hogy akkora dolgok lerázzuk magunkról, és talán ez is egy része volt ennek, hogy rámutasson erre a dolgok komolyságára. Amikor Isten szavát halljuk ezen a helyen, hogy ne csak úgy lerázzuk a dolgot és elsétáljunk, hanem azt mondjuk, Uram, itt szóltál, itt szembenézünk te veled, és tudni akarjuk, hogy hol állunk. Néha hangosan kiabálhatnék, mondhatnám, Uram Istenem, tudni akarom, hogy hol állok te előtted, hogy állok, hogy vagyok, és tudjuk, hogy Isten meghallgat. Nem kell úgy kiabálnunk, mint a Baál papjainak, beszélhetünk Istenünkkel a szívünk mélyéről, és ő meghallgat minket, kegyelmesen letekint ránk, és segítségünkre siet, hogy minden, ami nyomaszt bennünket, egyszerűen letehető legyen, hogy felszárnyalhassunk, mint a sasok, hogy futhassunk, és ne fáradjunk el, hanem mondjuk, Uram, köszönjük neked minden beszédedet, minden ható ígédet, az élet ígét, minden rendreutasítást és kinyilatkoztatást, a ruhákat, amelyeket a rendelkezésünkre állítottál, mindezt és azt a fáradtságot, amelyet ez idő alatt velünk viselsz. Ezen a helyen különösen minden okunk megvan arra, hogy szívünk mélyéből hálát adjunk az Úrnak, és meghalljunk az ő szent színe előtt, a Szent Isten előtt, aki méltóvá tett minket arra, hogy az ő jelenlétébe léphessünk. Ha azon múlana, hogy ki méltó, mindannyian visszavonulhatnánk. De Isten az ő kegyelmében a Golgotán keresztül lát bennünket. Ő az engesztelő véren keresztül lát minket, amely mindannyiunkért szól, amely érettünk folyt, amely megtisztított és megmosott minket, ahogy a Szentírás mondja. Nem romlandó ezüsttel vagy arannyal lettetek megvásárolva, hanem az ártatlan bárány drága, így becses vérével. Legyen, hogy az Úr mindnyájunkat tovább segítsen, hogy ne csak tudjuk, hogy ő bennünk van, hanem tudatában legyünk annak, hogy mi is ő benne vagyunk. Krisztusban legyünk, ahol minden újjá lett, ahol nem csak a bűnök és a vétkek lettek megbocsájtva, hanem ahol minden újjá lett. A menny légköre nyilvánuljon meg bennünk és rajtunk keresztül. Ne nézzünk önmagunkra, vegyük ma Istent az ő szaván, és kezdjünk el hálát adni neki, és mondjuk, Uram, te már megadtad a készséget, és te már megadtad a cselekvést is kegyelemből. Mert ha nem adta volna meg a készséget, nem adhatná meg a kivitelezést, a megvalósítást sem. De mivel ő megadta, belénk helyezte a készséget, ezért elkötelezte magát. Istent nem lehet szemrehányással megközelíteni, de Isten elkötelezte magát az ő szavára nézve. Ti értitek, hogy mire gondolok? Ő elkötelezte magát, az akaratkészség, amit adott, magával vonja a teljesítést, a megvalósítást. A kettő össze van kötve egymás, hiszen ő az alfa és az omega, ő az első megtette, a másodikat is meg fogja tenni. A kettő között nem szakíthatja abba, és éppen ezért bátorságot merítünk ma este, mert tudjuk, hogy ő mindent jóvá fog tenni a dicsőséges eljövetelének napjára. Magasztalva legyen az ő neve, hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből megköszönjük a te jelenlétedet, amelyet éreztünk és megtapasztaltunk. A te szavad legyen az a gyógyulás vagy üdvösség, legyen az megbocsátás vagy szabadulás. A te szavadat nem lehet megszegni, nem lehet megszegve, mert meg van írva, hogy az írásokat nem lehet megszegni. Isten minden egyes szava az abszolút igazság. Köszönjük neked, Urunk, hogy kimunkáltad a szívünkben a hitet, a megmentésre való tekintettel, a gyógyulásra és a szabadulásra, és velünk együtt áld meg a te népedet, mindazokat, akik ma este felét fordították az ő tekintetünket, akik bizodalmukat helyeztek abban, vagy arra nézve, hogy minimáikban megemlékezünk róluk. Ó, Istenem, akár megemlékeztünk rólunk, akár nem, te megemlékeztél róluk. Te láttad őket, hallottad őket, és meghallgattad őket, ahogy itt úgy mindenütt kinyújtottad a te karodat minden, az egész föld felett, és hatalmasnak mutatkoztál ma este a te nevedért. Mert a te néped ezen a helyen ma este hitt a te tanításodban. Ezért megtiszteltetél minket a te jelenléteddel, halleluja, a te csodálatos és szent nevednek. Halleluja, dicsőség neked, az élő Istennek, akinek jelenlétében állunk. Halleluja, a te nevednek. Halleluja. Amen.